És van ez a kifejezés, hogy keresztény hedonizmus, és én azért igyekeztem elkerülni a félreértéseket, de szeretném kiemelni, hogy ez alatt a szó összetétel alatt én nem azt értettem, hogy a keresztények menjenek bele ilyen totál világi hedonizmusba, ami ugye a gyakorlatilag bálványimádás és önpusztítás. Csak én az a típus vagyok teológusként is, hogy szeretem, hogy megváltjuk a szavakat. Most ezt értsétek jól. Tehát, hogy ne legyenek ördögi szavaink. Tehát lehet, hogy ezt az ördög lenyúlta ezt a szót, ezt, hogy hedonizmus. Csak én úgy állok hozzá, hogy ne engedjük át ezt a kifejezést, hanem a keresztény hedonizmus, az, a keresztény az egy minőségjelző akart lenni, tehát nem arra utalt, hogy a keresztények éljenek világi hedonistaként, hanem arra utalt, hogy van keresztényi lelkületű, keresztényi minőségű hedonizmus, vagyis öröm, és ezt próbáltam alátámasztani azzal, hogy hát ezeket az örömöket, ahogy ugye C.S. Lewis is írja, alapvetően Isten teremtette, és ezért élhetjük meg hálával, és ugye aki hálaadással áldozik, nekem az dicsőít. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, hogy értetek, ezt ebből a szempontból is meg lehet közelíteni, hogy gyakorlatilag, amikor kihagyjuk az Isten ajándékait, és ebből kifolyólag az örömet, és ebből kifolyólag a hálát, akkor tulajdonképpen az Isten nem dicsőítjük meg. Tehát ő elkészített megint egy lehetőséget az ő dicsőségére, de kihagyjuk a lehetőséget. És nekem a logikám az ez volt, ugye ezt mondtam, hogy ugye az emberi élet célja, hogy mire vagyunk összességéből véve teremtve, arra, hogy az Isten dicsőítsük, az Isten dicsőségére, csak mondtam, hogy szerintem ezt a kifejezést apró pénzekkel váltani. Mert amikor ezt így meghagyjuk, meg lehet ezt puffogtatni, hogy ez az emberi élet célja, csak nagyon keveset mond az embereknek. És ezt szeretném lebontani ezekben az előadásokban. És úgy gondolom, hogy az egyik, amivel az ember megdicsőítheti Istent, az az, amikor észreveszi az ajándékait, örömmel elfogadja, és hálával él vele. És ezzel az Úr megdicsőül. Tehát így van benne ez a... így értettem a keresztény hedonizmust, és nem másképp. És akkor térjünk rá a mai előadásunkra. Ennek az a címe, hogy Has Alkos Gyarapics Isten munkatársaként. Megmondom őszintén, hogy ez az a téma, amiről a legnehezebb a számomra beszélni, azért, mert ezzel a témával küzdök a leginkább. Szerintem. Ezzel kapcsolatban van a legtöbb fájdalmam, vagy értelmességem, vagy hiányérzetem. Úgyhogy most így beszélek erről a témáról nektek. Úgy is jött elő ez a kérdés. Ez is egy különös időszak volt, amikor én írtam eredetileg ezt a Pont Jézus kurzust. Olyan 2-3 éve lehetett, amikor én ezt megírtam. Akkor egyébként pont egy ilyen életközepi válságban voltam, ez egy pszichológiai szakkifejezés, hogy úgy nagyjából ilyen 35-től 50-ig terjedő időszakban, most ez nyilván szóra dolog, de általában az embereknek így elő szokott ez így jönni kérdésként, hogy na most akkor eddig úgy, mit tettem le az asztalra, értékeli az ember az addigi életét, hova tart az életem, a munkám, a hivatásommal, hogy állok, és én nagyon mély válságba kerültem így az akadémiai tanárként is, hogy most én helyemen vagyok-e, azt csinálom, amit kell, nem kéne más szolgálatba mennem, vagy világi munkát vállalnom, stb. És gyakorlatilag ez az életközepi válság az, ami akkor motivált abban, hogy ezt a kérdést, hogy na akkor mi az élet értelme, egy kicsit olyan részletesebben kidolgozzam. Ugye az előző előadásban, és ott is ez talán nem hangzott el, hogy ugye én szándékosan így az Istennek az ilyen tárgyasult, konkrét ajándékaira, örömeire gondoltam elsősorban, és nem a hivatásunkra vagy a kapcsolatainkra, vagy akár a gyülekezeti szolgálatban megért örömökre, hanem kifizetten ezekre a tárgyasult örömökre. És ezek alapvetően, ezek ilyen, amikor ezeket élvezzük, olyan passzív dolgok. Amikor gyönyörködünk, amikor pihenünk, amikor eszünk élvezettel, stb. Ezek alapvetően passzív dolgok. És nagyon fontos, hogy Isten nem csak egy ilyen passzivitásra hívott el bennünket, hanem aktivitásra is elhívott. És ez a mai előadás, ez erről szól tulajdonképpen, az ember aktivitásáról. A Teremtő mindannyiunknak szánt egy vagy több hivatást, munkát, helyet, amit gyakorlatilag amivel az a célja, hogy úgy legyünk ott, hogy a világ az élhetőbb legyen, boldogabb legyen, tisztább legyen, igazságosabb legyen, úgy legyünk ott ezen a helyen, hogy visszatartsuk a romlásnak az erőit. És ez egyfajta küzdelem, egyfajta harc, amiben állunk. Fontos, hogy ebből, ugye ez a munkának a kérdése tulajdonképpen, csak nagyon fontos, hogy mi tartozik ide még a bevezetőbe, ezt hadd mondjam el, mert ez is félreérthető esetleg, hogy ezt tág értelembe vegyük ezt a hivatás kérdést, tehát ne csak a fizetett foglalkozásunkat értsük bele, nem ebben benne van gyakorlatilag a házi munka, a házzal, a lakással, az otthonnal kapcsolatos munkánk, és gyakorlatilag még azok a hobbiaink is, amiknek úgymond haszna van. Tehát amikor mondjuk én kimegyek a természetbe gyönyörködni, azt szerintem egy isteni dolog, de úgy haszna nincsen. De mondjuk valakinek az a hobbija, hogy autókat szerel, és mondjuk közben a barátai autóit is megszereli, akkor már ehhez a témához tartozik gyakorlatilag. Hogy van az embernek egy küldetés. Tehát ezzel csak ki akartam tágítani ezt a képet, hogy a munka alatt ne csak azt a 8 órát értsük, amit így eltöltünk esetleg a munkahelyünkön naponta, vagy 10-et, hanem tulajdonképpen akár a házi munkába, otthon a házban, de még talán a hobbiaink egy része is beletartozik ebbe a kategóriába, hogyha annak van valami aktivitása, haszna, stb. Ugye az igét még rögtön az elején felolvasnám az alapigét, ugye 2 ige van, mind a 2 a teremtés történetből, ugye az egyik az 1 Mózes 1-ből, hogy ugye megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, és most kihagyom, hogy uralkodjanak a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. És utána az 1 Mózes 2:15-be, ugye létrehozza Isten az édenkertet, és ott ez hangzik el, hogy és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az édenkertjébe, hogy azt művelje és őrizze. És egyébként a Bibliának a latin fordításában itt az egyik szó az a szó, amit mi most a kultúra szavaként ismerünk a magyarba. Magyarul az Isten arra hívta el az embert, hogy egy óriási civilizációt és kultúrát, minél sokszínűbb, minél gazdagabb kultúrát hozzon létre a Földön. És ezt a kultúra szót, ezt megint nagyon tág értelembe értsük, tehát most a kultúra alatt ne csak a festményeket, vagy nem tudom én, a különleges építészetet értsük, hanem ebbe a kultúrában mindenféle étkezés, tudomány, technikai dolgok, műszaki dolgok, nem tudom én, hulladékgazdálkodás, stb. Tehát a teljes világunknak a megélése, átformálása egy gyönyörű kultúrává, egy olyan kultúrává, ami az Isten dicsőíti. És ebbe vehet részt az ember. Ebben a nagy küldetésben. És vegyétek észre, hogy már a teremtés történetben is lehet látni, hogy úgy van kitalálva, hogy ez a kultúra teremtés, ez a nagy missziója az embernek Istennel közösségbe, egy bűnbeesés utáni valami. Mivel ez úgy van kitalálva, hogy ugye Isten megteremti a Földet, meg azon belül van az Éden, és azon belül van egy kert. Tehát 3 osztatú már akkor is a Föld. És gyakorlatilag az Éden kertjébe helyezi el az embert, és azt mondja, tehát még nincs semmi bűnbeesés, meg semmi ilyesmi, és azt mondja, hogy na innentől kezdve a ti feladatotok az, hogy velem közösségbe gyakorlatilag hódítsátok meg, és teremtsetek kultúrát az egész Földön. És ez egy óriási küldetés, misszió. Megtörténik a bűnbeesés, összetörik minden, de ott van a szívünk mélyén az a vágy, mindannyiunk szíve mélyén, hogy szeretnénk valami jelentőség teljeset alkotni, vagy abban részt venni. Tehát, hogy a munkánknak, a hivatásunknak, tehát így tágértelembe véve, legyen jelentősége, legyen fontosság, hogy hozzáadjunk a világhoz valamit a magunk helyén. De az, hogy ez a világ, a munkának, a hivatásnak a világa összetört, ez nem azt jelenti, hogy ez így is maradt. Mert nagyon fontos, hogy a megváltás, tehát a Krisztusban a megváltás, amit kaptunk, az gyakorlatilag a munkának a dimenzióját is meg akarja váltani. Tehát a munkánkba, a hivatásunkba, a földi foglalkozásunkba is be akar törni a megváltásnak, a megszentelésnek az ereje. hogy az is megújulhasson, és ez innentől kezdve Krisztusban lehetséges. Ugye az 1 Mózes 3-ban a bűnbeesés után van egy nagyon érzékletes kép, ez a tövis és a bogáncs. Hogy ugye azt mondja Isten, hogy innentől kezdve ugye műveled a földet, értsd a munkavilága, de a föld az töviset és bogáncsot teremt, magyarul elkezd a földön valami olyan létrejönni, ami betámadja a munkánkat, ami akadályozza, ami megpróbálja elrontani, mert ugye a mezőgazdaság, ugye a tövis meg a bogáncs az az, ami ugye elnyomja a kultúrnövényt gyakorlatilag. Tehát ott bejön az ellenség gyakorlatilag a munkavilágába. De nekünk az Isten gyermekeiként az a feladatunk, az a küldetésünk, hogy kvázi harcoljunk. És az Isten erejét, az Isten lelkét, az Isten, értitek, az Isten gondolatát, az Isten világosságát hozzuk be, és győzzük le a töviset és a bogáncsot. És fontos ezt jól érteni, hogy ez a mezőgazdasági kultúrába konkrétan kell érteni, de értitek, a munkavilágába ezt szimbolikusan kell érteni. Tehát minden munkának, ha tanár vagy, orvos vagy, nem tudom én, vízóra leolvasó, mindenféle munkában ott van a tövis és a bogáncs, ami ellen az ember küzd. Tehát bármi lehet, tehát könyvelés, stb. Mindenhol tapasztaljuk ezt, ami ellene ágál, Hogy jól működjön, hogy tisztán működjön, hogy időben működjön, stb. Én összegyűjtöttem, hogy milyen problémáink szoktak lenni a munkánkkal, és ezekre próbálok majd reagálni. Hát elég sok mindent gyűjtöttem össze, ezeknek ugye a nagyon nagy része a saját tapasztalat is. Csak az elején nagyon röviden, mert nem akarok hosszan beszélni, hogy a munkákkal kapcsolatban lehet egy olyan szituáció, ilyennel is nemrég találkoztam, amikor gyakorlatilag a munkánk lelkiismeret furdalást okoz. Nemrég lelkigondoztam egy házas párt, akinek ugye a női tagja ugye így elmondta, hogy maga az állása az nem fekete, tehát egy bejelentett állása van, de amit végez, az tulajdonképpen egy ilyen illegális, fél illegális tevékenység, tehát finoman szóval szürke kategóriájába esik. És én a természetemtől ellentétesen ő úgy emlékszik, hogy én egy nagyon konkrét üzenetet adtam neki, mégpedig azt, hogy akkor mondjon föl és keressen más állást. Én nem szeretek beleszólni emberek életébe ilyen direkt módon. Csak úgy gondolom, és ezt röviden be is fejezném, hogyha valakinek esetleg ilyen problémája van a munkájával, tehát gyakorlatilag a jogos lelkiismeret furdalása van, arra ez a rövid válasz. Vagy a rövid isteni válasz, hogy keres más, és bíz abban, hogy az Isten gondoskodni fog ezzel kapcsolatban. És csak azért mondom el, mert értitek, hogy azért fontos ez a kérdés, mert évekig vagy évtizedekig benne lehet lenni így egy munkába, és gyakorlatilag évekig és évtizedekig zavarni fog ez. Mert ott van a szíved mélyén az a vágy, hogy ez ne így legyen. Mert zavar téged. Ez a nő is úgy mondta el, hogy tehát nem én magyaráztam bele a lelkiismeret furdalás, hogy neki legyen lelkiismeret furdalás, hanem ő adta elő úgy, hogy neki ettől lelkiismeret furdalása van. De gondoljatok bele, hogy értitek, hogy így nem lehet örömmel végezni egy munkát, hogy folyamatosan lelkiismeret furdalásom van attól, amit csinálok. És főleg akkor, hogyha ez jogos. Mert egyébként van, hogy jogtalanul van lelkiismeret furdalásunk, de amikor jogos, akkor meg értitek, akkor ne csodálkozzunk, hogy a munka az nem válik egy ilyen teljességet adó, vagy az Isten dicsőítésének a megélését adó lehetőségé, mert hát alapvetően van egy lelkiismeret furdalásunk. Lépjünk tovább. A csalódottságunknak a feldolgozása szerintem egy óriási kérdésed, és tudok sajnos személyes példát is mondani, hogy az egyik nagy akadálya annak, hogy megéljük a munkánkat örömmel, vagy hogy kibontakozzunk abban, az szokott lenni, hogy bele vagyunk ragadva valami régibe, amit nem dolgoztunk föl. Mondok konkrét példát, ha ez még így nem érthető. Én például ugye elvégeztem a filozófia szakot, az ELTE-n, meg elvégeztem a Károlin a teológia szakot. Egy olyan jó 12 éven mentem el ezzel, mert nem párhuzamosan csináltam, hanem egymás után. És utána elvégeztem, utána aztán kiderült, hogy hát belőle mégse lesz református lelkész, mert tulajdonképpen nem is szeretnék. Jobb ez nekem, ez az akadémiai tanári állás. És akkor volt egy ilyen, egy hosszú időszakom, amikor így tudjátok, így visszanéz az ember, és így azt mondja, hogy akkor mi a fenét csináltam én 12 évig? De elment vele 12 évem, és van két olyan diplomám, amit kitértem a vitrínbe, de mit kezdek vele? egy filozófia szak. Tehát az a, azzal a híd alá lehet kerülni gyakorlatilag. És akkor ott van a teológia szak, ami meg hát most vagy elmész lelkésznek, vagy nem. Tehát az meg az a kategória. No, de akkor meg, és ráadásul én olyan vagyok, hogyha ezeket nem végeztem volna el, akkor is olvastam volna a filozófiát, meg teológiát. Tehát még azzal se lehet érvelni, hogy, hogy értitek, hogy most akkor ott tanultam. Mert a nagy részét így is úgy is megtanultam volna függetlenül ettől. Magyarul, hogyha ilyen jellegű elakadásunk van, akkor érdemes ezzel foglalkozni, hogyha a múltba vagyunk beleragadva. Mert amíg a múltba vagyunk beleragadva, addig nyilván nem fogjuk élvezni a jelennek, vagy pozitívnak látni a jelen adottságait, mert még mindig hordozzuk magunkkal ezeket a csalódásokat, hogy annak mi volt az értelme, mi volt a jelentősége, stb. Stb. Egy következő, amivel a munkánkkal kapcsolatban a problémánk szokott lenni, az az, hogy van, és ezzel is viszonylag gyakran találkozom, hogy van bennünk egyfajta reménytelenség, hogy én alapvetően alkalmas vagyok-e erre vagy arra, és nagyon könnyű akár beleragadni olyan állásokba, munkákba, pozíciókba, ami tulajdonképpen alullövi a képességeinket. Egyszerűen azért, mert az embernek nincs bizalma. Valami miatt elveszítette a reménységét, hogy most értsétek jó, hogy én többre vagyok képes. Hogy nekem bennem több van. És elveszíti az ember a reménységét. És az Isten ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon komolyan bátorít bennünket, hogy, és erre fog kifutni az egész előadás, hogy én veled vagyok. Hogy én vagyok a te alkalmasságod. Hogy nem vagy egyedül, amikor váltasz. Annyi mindentől lehet félni, amikor az ember váltani próbál. Hogy most akkor lesz új munkahelye, milyen lesz a fizetés, milyen lesz a kollégák, stb. Stb. De alapvetően az Isten bennünk arra hív, hogy merjünk kockáztatni, hogy merjünk kilépni, hogyha valamiből beleragadtunk. Hogy merjünk tovább lépni, merjünk a kibontakozás felé, irányába lépni. Mert ez neki nem egy, mert ez neki egy kedves cél alapvetően. És ez nem azt jelenti, hogy utána egy tökéletes állásba fogunk landolni, mert értitek, attól még a világ összetört, mindenhol vannak problémák, értitek, tehát ezt nem lehet túldimenzionálni, vagy... Ez nem azt jelenti, hogy akkor most minden tökéletes lesz, ha váltasz. De azt igen, hogy alapvetően az Isten veled van, és kedves neki az a motiváció, hogy te jobban ki szeretnéd bontakoztatni azt, amit ő maga helyezett beléd. Következő. A munkánk során probléma. Ugye ezt én például nagyon megélem. Ez gyakorlatilag az, hogy azért nem élvezzük a munkánkat. Na, szóval a következő, az egyszerűen az a munkánk során, amivel problémázni szoktunk, az, hogy nem látjuk az eredményét. Nem? Tehát ez tud még rohadt idegesítő lenni. Hogy végzi az ember a napi, heti dolgokat, és mi ennek az eredménye? Ugye azok, akik mondjuk nem ilyen tisztán fizikai munkában vannak, már azok szerintem egy kicsit előnyben vannak, mondjuk egy építőmérnök, hogy megtervezi, megcsinálják, kimegy, megnézi, ott van. Vagy az ilyen nagyon, ami közvetlenül látható az eredmény, hogy megkapálok valamit, és meg van kapálva. Tehát, hogy azt ott látom. Vagy lenyírom a füvet, le van nyílva a fű. Tehát, hogy ezek ilyen... Csak az a baj, hogy a munkánknak a nagy része olyan, hogy így például akik emberekkel dolgoznak. Szerintem az a legidegtépőbb ebből a szempontból. Mondjuk egy pedagógus. Hogy most tanítja őket 6-tól 10 éves koráig a gyereket, és fogalma nincsen szegénynek, hát nem mennek vissza, nem mondják el neki 27 éves korába, hogy amúgy én belőlem lett valaki, és köszönöm szépen, hogy amit tett meg, amit hozzátettél az életemhez. Vagy akár egy ilyen lelkipásztorszerű pozícióban is, az ember ugye hirdeti az igét, az evangéliumot, én is tanítok az akadémián, aztán így hébe-hóba van valami visszajelzés, hogy van olyan jellegű visszajelzés, ilyet református lelkészkolomban is kapom, hogy szép volt. Hát de mondom, nem az operában vagyunk. Egy Isten tisztelet végén, ugye mindig van három kedves néni, aki odajön és azt mondja, hogy szép volt. Ugye én ezt nem vettem érdemi visszajelzésnek, pláne, hogy nem énekeltem vagy táncoltam, hanem hogy valami tartalmi jellegű visszajelzést vártam volna, mert annak nagyon örültem volna. Most ez a gondolat ez engem megszólított és tovább lendített. Na, az visszajelzés. Az, hogy szép volt, hát örülök neki, de nem feltétlenül ez volt vele a célom. Nincs eredménye, nem látom az eredményét. De értitek, ez a munkánk nagy részére egyszerűen igaz. Tehát most lehet, hogy furcsán fog hangozni, amit mondok, de ezzel kapcsolatban értitek, most vagy megbékélünk ezzel a ténnyel, hogy a munkák nagy része ilyen, vagy életünk végéig ezen fogunk dugózni. Tehát most értitek, most mi a másik lehetőség. Mert azt nem tudom ígérni, hogy most akkor Isten mindannyiótoknak olyan munkát fog elkészíteni, ahol 100%-ban naponta fogjátok látni a eredményt, és minden gyümölcsöző lesz, és az már, ilyet még egy jóléti evangélista se hirdetne. Mert még ő se ennyire irreális. Ezt nyilván nem tudom megígérni. Én egyre inkább abba az irányba megyek el, hogy egyrészt becsüljem meg jobban, ami visszajelzést kapok, másrészt meg békéljek meg azzal a dologgal, hogy ez az valahogy engedjem el, hogy ez az Isten kezébe van az eredmény. És hogy amit vele együtt végzek, annak van értelme. És van valamilyen értelemben eredménye. Még akkor is, hogyha én ezt nem látom, ezt az eredményt. Az egy másik kérdés, hogy sokszor szerintem nem igazán gondoljuk át, vagy lebecsüljük az eredményt. Tehát akár még a pedagógus is, hogy lehet, hogy ha egy pedagógus azon méri az eredményt, hogy most az én 8 évesemből majd miniszterelnök lesz-e, vagy valami nagyon nagy ember, akkor ilyen visszacsatolás lehet, hogy nem fog kapni. De hogyha ugye máson méri a munkájának az eredményt, most akkor hányan tanultak meg itt tulajdonképpen olvasni az én kezem alatt? És akkor rájön, hogy ja, hát amúgy 3600-an már megtanultak a kezem alatt olvasni. És ez egy őrületes fontos dolog. Ezzel nagyon sokáig, sokat akarok majd az előadásba foglalkozni, gyakorlatilag a kicsinek a megbecsülése, de ez a kicsi, ez most idézőjelbe véve. Mert szerintem nem kicsi, mi tartjuk kicsinek, de szerintem az egy baromi, hát most gondoljatok el, most valaki nem tudna olvasni. Az elég kellemetlen úgy élni az életet. És ezt a tanítónőinknek köszönhetjük. Ez az ő munkájuknak az eredménye. 5. Ugye, ami zavarni szokott, ez szerintem manapság ilyen, hát, hogy ez, na mindegy, mondom inkább. Tehát ez a, hogy beosztott vagyok. Hogy én csak beosztott vagyok. Hogy nem vagyok vállalkozó, nem én vagyok ura, nem én vagyok a cégvezető, értitek? Tehát manapság ugye egyre nagyobb divat is ugye vállalkozónak lenni, és ugye a mögöttes dolog az, hogy szeretnénk szabadok lenni, mert tudjuk, hogy mennyi hülye él a világban rajtunk kívül természetesen. És hogy nyilván egy ilyen munkahelyet az ember igyekezne elkerülni, és akkor mi a megoldás? Ugye ez ilyen kicsit rövidzárlatos a megoldás, mert ettől nem lesz kevesebb rossz kolléga dolgon, csak ugye a földön, csak mi nem foglalkozunk velük, hogy hát alapítok egy saját cégem, magam ura vagyok, én osztom be az időmet, és akkor van oldva a probléma. Én azt látom, hogy a mai világban nagyon sokan ugye egészen egyszerűen erre építik az identitásukat, hogy én vezető vagyok. Hogy én, értitek, hogy én úr vagyok valami felett, és egészen egyszerűen nincs értéke annak, hogy én beosztott vagyok. És én arra akarlak titeket bátorítani, hogy igenis, pontosan ugyanolyan értéke van egy állásba beosztottnak lenni, vagy kvázi a ranglétrán alul lenni, mint legfölül lenni. Ez nem igaz, ez a világi sugalmazás, hogy aki fölül van, az értékesebb, fontosabb, stb. Ez nem igaz. Ugyanolyan értéke van a beosztottnak. És én is nem én vagyok az akadémiának az igazgatója, én csak a 9 tanár közül vagyok az egyik, de ennek is értéke van. Nem csak annak, hogyha én lennék az igazgató. Másik kérdés, hogy eszemágában nincs, mert utálok szervezni. Örülök, hogy más megcsinálja helyettem. Vajon erre építjük-e az identitásunkat? Most ennek az alpontnak ugye ez a nagy kérdése, hogy erre építem-e az identitásomat, hogy én kit vezetek, hogy én vezethetek valakit, és akkor attól érzem valakinek magam, és akkor hát, ha csak beosztott vagyok, akkor ugye nincs okom valakinek érezni magamat. De értitek, hogy mi az Isten szeretett gyermekei vagyunk. Mi valakik vagyunk, függetlenül attól, hogy most vagyok, vagy vezér. És egyébként is, hogyha megfigyelitek minden szisztémába, rendszernek, minden tagja őrületesen fontos, függetlenül attól, hogy melyik tag hol van, és mekkora. Vagy olyan, mint az emberi testnél sem mondanánk azt, Most gondolj, most, vagy lehetne azt mondani, hogy hát az agy fontosabb, mint mondjuk, most szépen mondom, a kiválasztó szervrendszerünk. De most gondoljatok már bele, hogy mi lenne akkor a testünkkel, ha nem lenne, vagy nem jól működik a kiválasztó szervrendszer. Tehát az ugyanolyan pokol, mintha az embernek az agya nem működik jól. Tehát értitek, hogy nem, nincs értelme ezeknek a... Most ez értékesebb, az értékesebb, mert egy rendszer ki van találva, és minden tagja értékes a maga helyén. Függetlenül attól, hogy mivel foglalkozik, mert összességében hozzáad valamit az egésznek a céljához. És az utolsó ebben a sorban, és ezzel akarok sokat foglalkozni, ugye ez az, hogy amit ide is kiírtam kérdésként, hogy gyakorlatilag a munkánkkal kapcsolatban azért szoktunk elbizonytalanodni, szomorúnak lenni, elkesztelenedni, mert egyszerűen azt érezzük, hogy nem elég nagy, nem elég értékes. Nem tudom a munkámtól azt mondani, a teljesítményemtől azt mondani, hogy én ettől vagyok valaki. Szeretnénk szerintem valamiféle elitbe tartozni, de hogyha olyan a munkánk, ami ezt nem szolgálja ki, akkor az ember teljesen elbizonytalanodik, vagy elszomorodik a munkájával kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az alapvetően a világunkban van egy ilyen tendencia, hogy csak a nagy, csak a hangos, csak a híres az, ami értékes, hogyha leteszed ezt az asztalra, ezt a teljesítményt, hogyha tudnak rólad, hogyha vezető vagy, hogyha... És ettől lesz jelentőségteljes a munkád. És hogyha aznál a lejjebb vagy, akkor meg jelentéktelen a te munkád. Ugye nem véletlenül raktam ki pont egy szemetesnek a képét, aki egyébként épp táncikál, hogy a világunk alapvetően egy ilyen nagyra vágyás felé nyomja az embert. És ez a legtöbbünkben úgy csapódik le, hogy tehát akkor az én munkám az jelentéktelen. Mert nem vagyok bankigazgató, nem tudom elmondani, hogy ilyen nagy dolgokat teszek le az asztalra. Egy kis fogaskerék vagyok a gépezetben, ugye ezt így is meg szokták fogalmazni, ezt a fájdalmat, hogy én csak egy nagyon kicsi fogaskerék vagyok a gépezetben. Csak gondoljatok bele abba, hogy maradunk az ilyen gépezeteknél, az óra. Tehát ha egy óra, nem digitális óra, ha van egy óra, és az tényleg fogaskerekekkel működik, akkor tényleg igaz az, hogy vannak benne nagyobb fogaskerekek, meg vannak benne ilyen mikrofogaskerekek is. De értitek, hogy ha a leges legkisebbet is kivesszük, az az egész már nem működik, vagy nagyon torz módon működik. Tehát ezt érts, ez essen le, hogy az Isten világában nem ettől lesz valaminek értéke, hogy mekkora a fogaskerék, meg hogy ugye mennyire lát, mert az ugye látványosabban nagyobb fogaskerék. Ez ugye mindig ezzel együtt jár, hogy ha nagy valami, akkor ugye azt ugye többen látják. A kicsit meg nem látja senki. Ugye van a Gyűrűk Ura című film, majd még máskor is visszatérek bele, ugye három részből áll. Ismeritek, vagy látta a Gyűrűk Ura? Megvan? Ott ugye vannak a hobbitok, akik ugye a középföldén élnek, és tulajdonképpen ők a legkisebbek a sztoriba. Van mindenféle lény, ugye tündék, stb. Emberek, hobbitok, és ugye a hobbitok a picik. Akik ráadásul nem is annak, mint a törpök, mert a törpök azok ilyen picik, de erősek, de a hobbitok azok olyan picik és olyan jelentéktelennek, olyan kis gyengéknek, olyan kis butácskának tűnnek. És ugye az egész Gyűrűk Ura úgy van felépítve, és ugye ez a filmben is kijön, hogy ugye a legvégén, amikor végre megkoronázzák a király, amikor helyreáll ugye Aragornnak a királysága, mert ugye az egész történet folyam erre megy ki, hogy Aragornt ugye megkoronázzák, akkor a végén van egy ilyen jelenet, amikor a négy hobbit ott áll, akik szintén részt vettek a történetben, és akkor így a királlyal együtt az egész nép így letérdel előttük. És bennem ez annyira megragadt ez a jelenet, hogy ne felejtsük el a kicsinek az értékét. És értitek, ez keresztényként, ez különösen is, hogy mondjam, egy fontos, meg egy olyan üzenet, amire szerintem rárezonál a szívünk. Nem csak, csak a nagynak van az érték, a kicsinek is ugyanolyan értéke van. Vagy nekem az a jelenet is olyan sokat számít, a The Chosen nevű sorozatot, nem tudom, hogy ki nézi, ugye ez most Jézus Krisztusról egy sorozat, nem tudom, nézitek? Vagy van rá magyar felirat, rá lehet keresni, érdemes, már két évad megvan, ugye most készül a harmadik. Tessék? Nem Netflix, hanem külön honlapja van. Egy nagyon jó sorozat, tehát szerintem nagyon jó a Krisztus képe, ami átjön. Hogyha nézzük a sorozatot, akkor időnként van egy olyan jelenet, amit Jézust ilyen kézművesként ábrázolja. Tehát mennek a, nem tudom, a gyógyítások, elhívások, stb. És akkor van benne egy olyan jelenet is, amikor így, mint egy szekér alatt van Jézus, és akkor ott bütyköl. És bennem ez annyira megmaradt ez a jelenet, hogy értitek, hogy ennek is ugyanolyan értéke van. Jézus valószínűleg ezt is szeretetből teszi, tehát valakinek teszi ezt a kis bütykölést, de hogy értitek, hogy nem csak annak van értéke, amikor feltámaszt valakit a halálból, hanem gondoljatok bele, hogy az Isten egyszülött fia, amikor eljött emberi testbe, hogy egy kézműves volt, és gyakorlatilag ugye 30 éves koráig bütykölt. Gyakorlatilag. És viszonylag fiatalon kezdhettem, akkoriban ugye nem 28 évesen álltak az emberek munkába, hanem nyilván gyerekkorától kezdve az Isten fia az bütykölt. Ilyen kis dolgokat. Ugye van egy olyan jelenet is, amikor gyerekeknek készít ilyen kis bábút ajándékba. Fából. És ez akkora, szerintem ez egy akkora üzenet, hogy ugye Isten is egy építőmester, ugye Jézus is a földi foglalkozása is egy építőmester, és az Isten ezzel is el van foglalva, hogy apró kis tárgyakat, egy szekeret bütykölt meg mondjuk. De erre azt mondanánk, hogy ennek semmi jelentősége nincs. Jó, de nem lenne semmi jelentőség, akkor Jézus nem foglalkozna vele. Ennek van jelentősége. Van egy Zsoltár, a 131. Zsoltár, nagyon rövid, ezt szeretném felolvasni, mert ez is nagyon szíven talált. Újabban terjesztem ezt a Zsoltárt, ami így hangzik, hogy tényleg csak három vers. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevés a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Ez egy hatalmas Zsoltár, annak ellenére ilyen kis rövidke. Mert egyrészt benne van már így ószövetségi módon is gyakorlatilag a fiúságunk. Tehát ez a kép előjön benne, hogy mint a gyermek. Ugye mi Krisztusban az Isten fiai lettünk, az Isten gyermekei lettünk. És gyakorlatilag ez megadja azt a szabadságot, hogy csitítsam a lelkemet. Ugye miért van szükség a lélek csitítására? Azért van szükség, mert a világból olyan üzenetek jönnek, amik nem lecsitítják a lelkünket. Hanem amit ugye mondtam, hogy soha ne elégedj meg semmivel, mindig törekedj tökre, stb. És bálványá teszik gyakorlatilag a munkának a világát. A maga helyén meg lehetne a maga szép kibontakozása, ajándéka, de amikor ez túl van tolva, amikor bálványként van kezelve, akkor gyakorlatilag az ember önpusztítása lesz belőle. Hadd mondjam így, ez is szerintem, én ezt most nem moralizálva akarom elmondani, hanem egy felszabadító üzenetként. Ugye az, hogy te ott vagy a munkahelyeden, és egészen egyszerűen megpróbálsz becsülettel helytállni, tehát semmi több, csak annyit, hogy ott vagy és megpróbálsz becsülettel helytállni, ennek óriási értéke van az Isten előtt. Tehát erről ne feledkezzünk meg, ennek óriási értéke van. Az egyszerűen csak annyi, hogy ott becsülettel helytálsz. Az is egy érdekes, ugye szoktuk mondani, amikor egy munkahelyre, amikor ugye panaszkodunk, hogy hú, hát én vagyok ott az egyetlen keresztény, vagy én vagyok ott az egyetlen normális, én vagyok az egyetlen, aki így már legalább valamennyire ugye jól végzem a munkámat, már úgy értve, hogy ilyen becsülettel, vagy hogy tényleg nem csak lopom az időt, értitek, hanem úgy ott vagyok. És akkor ugye leszoktuk vonni a konzekvenciát, hogy de hát ennek így mi értelme van? De hát ennek így semmi értelme. De értitek, ez egy nagyon furcsa logika, mert az Isten előtt egyébként, értitek, ha valaminek van értelme, akkor ez az. Tehát értitek, hogy van egy hely, ahol nem tudom, hogy 10-ből 9 a sötétséget terjesztik, és te egy szál magadba ott vagy, és te vagy ott a világosság meg a fényforrás, na hát ha valaminek van értelme, akkor ez az. Érdekes, hogy mi pont az ellenkezőjét vagyunk hajlamosak levonni az ilyen szituációkból. Ellenkező következtetést. Munkánkkal, minden, a tág értelembe véve a munkánkkal kapcsolatban. Hogy amitől a munkánk megkapja a jelentőségét, az nem az eredménye, nem a folyamata, nem az, hogy a világ mit mond róla, hanem az, hogy én kinek a munkatársa vagyok. És ez most nyilván nagy K-val értendő. Az, hogy az Istent, azt úgy képzeljétek, hogy ő nem egy passzív Isten, én ezért annyira nem szeretem ezt az ilyen trónon üldögélő képet, mert arra jó ez a kép, hogy kifejezze azt, hogy az Isten uralkodik, mert ez szimbolizálja a trón. Viszont nagyon sokszor ez úgy jön át nekünk, szerintem ilyen mellékesen, de ez jön át, hogy az Isten olyan passzívan üldögél. És akkor a világban mindenki, mint a mérgezett egér rohangál, az Isten meg ott üdögél a mennybe, kvázi nem csinál semmit, csak hát tudalkodik. Értitek, az Isten az olyan, hogy ő maga az, aki munkálkodik a világban, egyébként minden emberen keresztül, csak az emberekben ez eltorzul ez a munka. De értitek, hogy minden munkát ő végez valamilyen értelemben, ő van mögötte, és gyakorlatilag, amikor mi keresztényként egy munkát elvállalunk, akkor arról van szó, hogy mi az Isten munkájába szállunk bele. Tehát ezért nem fordulhat az elő, hogy ezt mi valaha egyedül végezzük, mert eleve arról van szó, hogy az Isten végzi ezeket a munkákat, és mi szállunk be, és mi vagyunk az eszköze, hogy ez a munka megérkezzen, ez az isteni munka megérkezzen. Mondok konkrét példákat, hogy jobban érthető legyen. Mondjuk vegyük az orvosnak, ez mondjuk egy könnyű példa, de vegyünk ezt egy könnyű példát, mondjuk az orvosok. Hogy ott arról van szó, hogy az Isten az, aki az embereket meg akarja gyógyítani. Ő volt az, aki az összes orvostudomány felismerést a tudósoknak adta. Ő volt az, aki gondoskodott az összes technikai épületek megépítéséről, stb. És ő az tulajdonképpen, akinek a szívügye az, hogy mi meggyógyuljunk. És amikor te ápoló vagy, vagy orvos vagy, akkor érted, ebbe a munkába szállsz bele? Az Isten orvosi munkájának vagy a kinyújtott keze a világba. És ez óriás, értitek, hogy na ez az, amikor így gondolsz a munkára, vagy a gyermeknevelésbe, hogy az Isten a nagy nevelő, ő a nagy pedagógus, ő a nagy oktató, ő az, aki meg akarja tanítani a világot mindenre, ő adja a felismeréseket, erről holnap lesz szó, és amikor egy pedagógus, egy édesanya, egy édesapa neveli a gyermekét, akkor ebben a nevelői, oktatói munkába száll bele, és lesz aki Istennek a kinyújtott keze azoknak a gyermekeknek az életébe. Itt nem kevesebbről van szó. És ha így nézünk a munkánkra, na akkor már van jelentősége. Hogy én az Isten kinyújtott keze vagyok. Csak ugye mindig abban szoktunk elbizonyítani, hogy úgy, jaj, hát olyan kicsi ez a kéz, amit én csinálok. De értitek, hogy merjük ezt elengedni. Az Isten kinyújtott keze vagy a munkahelyeden, a családodban, az otthonodban végzett munkád során, az aktív hobbiaid során. Az Istennek négy munkája van. Van a teremtői munkája, amihez gyakorlatilag tartozik minden kreativitás, ötlet, új felismerés, stb. Tehát van az Istennek egy ilyen munkája. Van a gondviselő munkája az Istennek, amivel fenntart, igazgat, működtet és adott dolgokat fejleszt. Van egy olyan munkája, ami a megváltás, amivel gyakorlatilag ugye, ami elromlott, most tágértelemben, ami elromlott, azt akarja helyreállítani, megmenteni, megőrizni a pusztulástól, a romlástól. És van egy olyan munkája, amit meg teológiailag kijelentésnek nevezünk, ami gyakorlatilag ugye, amikor ugye elmond igazságokat, amikor közvetít a világba, amikor nevel, amikor formál, amikor közvetít, amikor szól, amikor kijelent. És gyakorlatilag a földi munkáinkat be tudjuk sorolni ezek alá, és akkor látjuk meg a munkánknak az igazi értelmét. Amikor én kitalálok egy PPT-t, akkor az Isten esztétikai, meg kreatív munkájába szállok bele, amikor megcsinálok egy új PPT-t egy előadáshoz. Amikor leadminisztrálom a házi feladatokat az akadémián, akkor az Istennek a gondviselő, fenntartó, működtető munkájának vagyok a részese. Ezért is akartam kiemelni, hogy egy földi foglalkozás az nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak egy isteni munkába részesedik, hanem attól függően, hogy a részfeladattól függően lehet, hogy van egy olyan szakasz, ami kreatív szakasz, lehet, hogy van egy olyan szakasz, ami fenntartó szakasz, lehet olyan szakasz, ami a romlást őrzi meg, de tulajdonképpen mindegyik Isten valamelyik munkájába kapcsolódik be. Majd a kis csoportban szerintem kérdés is, és jó lenne, hogyha erre kitérnétek, hogy amiben épp jelenleg vagytok munkahely. Vagy ha nincs munkátok, akkor is csináltok otthon valamit. Hogy lőjétek be azt, hogy vajon melyik isteni munka, tehát hogy konkretizáljátok ezt az életetekbe. Hogy ti most melyik isteni munkába szálltok bele azzal, amit végeztek a munkahelyeteken. És higgyetek el, hogy mindegyik munkánál ezt meg lehet találni. Kreativitás, működtetés, fenntartás, hogy úgy működjön, ahogy van valami, ezt fejlesztem, hogy van olyan, ami ilyen gyógyítás, megváltás, és van egy a világa. És épp ezért, mivel Isten munkáját végezzük, amit eddig elmondtam, ezért nem jelenti azt, hogy én most egy ilyen, azzal, hogy tiltakoztam így az ellen, hogy a világ az mindig ilyen nagy akar tőlünk. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy ne lenne fontos egyfajta ilyen isteni igényesség, és a szó most jó értelmébe véve maximalizmus. Tehát nem a megfelelési kényszeres maximalizmus, hanem az a maximalizmus, ami arról szól, hogy én most az Isten munkájának vagyok a részese, és szeretném lehetőleg minél jobban meg elvégezni ezt. Mert egy óriási dolognak vagyok a részese. És itt most már, értitek, hogy itt most már nem a megfelelési kényszer motivál, most már nem az motivál, hogy én megpróbálom az identitásomat ebbe megtalálni, vagy az értékemet megtalálni, vagy a jelentőségemet megtalálni, mert az már megvan. Hanem helyére kerül gyakorlatilag a tökéletességre való törekvés. Amikor Isten bevon bennünket a munkájába, erre céloz ez egyébként a kép, az olyan, mint amikor az atya, amikor egy apa bevonja a gyermekét a munkájába. Ugye Sipos Szabinak van erről egy aranyos története, hogy neki, emlékszem, hogy a legnagyobb fia, akkor még nyilván kicsi volt, valami küszöböt szerelt a Szabival, és hát úgy mint a 4-5 éves lehetett, ha jól emlékszem, ebben a sztoriban a kisrác, és ugye Szabi meg bevonta ebbe a küszöb szerelésbe, és akkor ugye együtt megcsinálták a küszöböt, ami nyilván úgy nézett ki, hogy Szabi megcsinálta a küszöböt, fia meg ott tetvet, szerencsétlenkedett, stb. Mellette. És ugye a végén ugye a kisrác ugye kiment az anyukához, és akkor ugye bejelentette, hogy megcsináltuk a küszöböt. És hogy mi is ilyenek vagyunk egyébként az Isten kezébe, hogy Isten végzi a munkát, mi ott vagyunk azért mellette, mint egy gyermek, és végezzük a magunk is részét, és utána a végén büszkén elmondhatjuk, hogy megcsináltuk, de hogy valójában az Istennek közösségben jött létre az, ami létrejött, vagy amit hozzátettünk a világhoz. Én a szenvedés kérdéséről külön előadást nem terveztem tartani, itt most csak megemlíteném ezt, hogy amikor az ember a megfelelő perspektívába, kontextusba helyezi a munkáját, beleértve az otthon végzett munkáját is, és eközben éri a szenvedés, akkor egészen másmilyen már a szenvedést vállalni. Értitek? Mert akkor már tudom, tehát hogy tudom, hogy egy nagyisteni munkának vagyok a részese, amit támadnak kívülről. Hogy ez ne valósuljon meg a világba. És ez nem csak a lelkészi munkára igaz, hanem ez minden világi munkára, ami hozzá akar tenni a kultúrához, ez igaz. És amikor eközben vállalom a szenvedést, akkor már amiatt könnyebb megélni, mert már tudom, hogy miért szenvedek. Mert az ördög, és ezt egyébként nem csak konkrétan a munkával kapcsolatos szenvedése is igaz, hanem hogy szerintem a betegségeket, stb. Is ezért adja az ördög, mert meg akarja akadályozni azt a munkát a világban, amit rajtunk keresztül végez. Most akár lelki, akár világi foglalkozásban vagyunk. Rajtunk keresztül végez Isten egy munkát, minden emberen keresztül, és az ördög ezt támadja, hogy lehetőleg minél kevesebb dolog jusson érvényre abból, amit az Isten meg szeretne valósítani. A kultúrában és az egyházban. Mind a kettőben. De akkor értitek, ebben a kontextusban már van, mert általában az szokott lenni, hogy a szenvedésben mindig az a legnehezebb, hogy így érnek minket ezek a rossz dolgok, és valójában fogalmunk sincs, hogy most ennek mi az értelme, vagy hogy jönnek ezek a rossz dolgok, és olyan értelmezési tartomány nélküliek. De az értelmezési tartomány az pont az, hogy egyrészt te, Isten téged be akar vonni az ő munkájába a világba, az ördög meg ezt a munkát akarja lerontani. És ezt a szenvedést éled meg a munkahelyeden. Amikor a munkádat végzed, legyen ez bármilyen jellegű munka, és gyakorlod valamilyen képességedet, akkor az Isten gyönyörködik ebben. Nem csak benned gyönyörködik, hanem abban is gyönyörködik, hogy a képességeidet kibontakoztatod. Ezzel a gyönyörködéssel együtt élhetjük az életünket. És megint mondom, hogy ez nem csak a nagy, világi értelemben nagy munkákra igaz. Hanem amikor bütykölünk, arra is igaz. Amikor oktatunk, arra is igaz. Hogy az Isten gyönyörködik. Az Istennek van egy ilyen alapvető tulajdonság, hogy nagyon szeret gyönyörködni. És higgyétek el, hogy ő nem csak az erkölcsi minőségben gyönyörködik, hogy most valaki nem lopott el valamit, mert általában erre szoktunk asszociálni, hogy az Isten csak ennek tud örülni, amikor valami morálisan helyes. Az Isten ennek is nagyon örül, de egy csomó minden más van a világban, aminek még örül és gyönyörködik. Többek között az, amikor egy ember kibontakoztatja a képességeit. És ezt most kicsibe is értsétek, meg nagyba is értsétek. Független attól, hogy a világ hogyan értékeli. A képességeinkkel kapcsolatban még van egy rövid igazság, amit szeretnék elmondani, és ez így hangzik, hogy higgyétek el, hogy mindannyian, akik itt vagytok, nagyon sokszínű és gazdag képességekkel és adottságokkal rendelkeztek. Hogy nagyon gazdagok vagytok, hogy meg vagytok ajándékozva, csak ez a földi élet nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy ezt mind kibontakozzon. Mindez a dolog, amit bennetek az Isten elrejtett. És ezzel a tulajdonságával ennek a földi életnek egyszer meg kell, hogy béküljünk. Hogy van olyan, hogy az embernek ebben a 40-50-60 évben azt kell mondani, hogy valamiről lemondok, mert tényleg az Isten olyan sok mindent adott nekünk, hogy ebbe 50-60-70 év alatt egyszerűen nem lehet kibontakoztatni. Magyarul szükségszerű, hogy mondjuk önmagamat azon például, hogy én mondjuk lehet, hogy meg fogom élni így a tanításra adott ajándékaimat, oktatásra adott ajándékaimat, de mondjuk a zenére adott ajándékaimat, mert szerintem arra is van, semmi. Tanultam gitározni, 20 évesen filozófia szakon abba hagytam, mert sokat kellett tanulni, azóta nem foglalkoztam vele, és nem tervezem, hogy ezt újra kezdjem. De az életünk fut ki, és egyébként a mennyországnak ez egy óriási perspektívája, hogy értitek, hogy most ez azt jelenti, hogy ebben a 30 évben, ami még nekem mondjuk hátra van, az egyik képességemet lehet, hogy valamennyire ki fogom tudni bontakoztatni Istennel együtt. De a mennyországban fut tovább a történet, tehát nincs vége ennek a történetnek, az emberi képességek, meg a hivatásnak a kibontakozásának, hanem fut tovább. És az Isten megvalósítja mindazt, ami bennünk van, és felhasználjuk azt a mennyországba, és ki tudunk teljesen bontakozni. Ebbe az irányba halad az életünk. És szükségszerű, hogy az eleje az egy szűkebb dolog, és úgy tágul ki az egész örökké valóságra. Mivel ugye túl sokat beszéltem így a nagy ellen, ezért azt is szeretném elmondani, hogy Józsinak ez a kedvenc igéje, ezt tőled vettem, vagy az egyik kedvenc igéd, ez a Józsué 14-ben van, ugye Mózes esküje, ugye ott Kálébbel kapcsolatban hangzik ez el, hogy ugye Káléb már idős, és ugye részt vesz a honfoglalásba, pedig már nagyon idős, és ugye hivatkozik ugye Mózes esküjére, hogy ugye Mózes azt az esküt tette, hogy tiéd lesz az a föld, ahová a lábadat teszed. Mármint ahová Kálét teszi a lábát. hogy amire, tehát hogy van egy ilyen esküje Mózesnek, és ezt ugye most mondja Józsuénak Káléb, mert szeretne menni a harcba. Pedig már tök idős, de ő még mindig a harcra gondol, és arra az ígéretre, hogy az Isten nekem azt mondta Mózesen keresztül, hogy ahova teszem a lábom, az az enyém lesz az a föld. És ő szeretné ezt megélni. És hogy az Isten alapvetően bátorítani szeretne bennünket, tehát a világias gondolkodást a nagyságról, azt merjük elfelejteni, mert az megnyomorít bennünket. De ugyanakkor az Isten felől nézve, meg az az igazság, hogy ő azért alapvetően arra szeretne téged bátorítani, hogy merd kibontakoztatni azt, ami benned van, hogy merd elhinni, hogy érdemes vagy akár abban a munkakörön belül valamit tovább lépni, fejleszteni, vagy a munkahelyen belül tovább lépni, vagy ha már unod ezt a szintet a munkádba, és szeretnél tovább, akkor lép tovább. Mert alapvetően Istennek kedves az, hogy az ember kihozza önmagából azt, amit ő belerakott. És az Istenben magában is van egy ilyen progresszió, hogy szeretné, hogy ez a kultúra gazdagodjon, növekedjen, és ezt nyilván úgy rajtunk keresztül éri el, hogy a mi munkánk is gazdagodhat, és mi is tovább léphetünk, és valamire úgy oda tehetjük a lábunkat. Én próbálok, hogy a Fiúság Akadémián is odafigyelni, ezért szeretem az új projekteket, mert nekem a nagy félelmem az, hogy én most 30 évig ugyanazt a tananyagot fogom ismételgetni, hát mi vagyok én, papagáj? Tehát, hogy értitek, hogy ez egy olyan, és szerintem ez egy érthető fájdalom, amikor az ember nem akar ilyen szempontból egy papagáj lenni. És ezért jó, vagy bátorítjuk egymást az akadémián, hogy legyenek már kicsit új projektek is, hogy legyen egy újabb lépés, ami ahová tesszük a lábunkat. És akkor úgy azért csak lépegetünk előre Istennel együtt. Na hát köszönöm, hogy meghallgattatok. Kis csoportokban jó beszélgetés, és imádkozom a végén. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy nem csak ödömöket készítettél az életünkbe, hogy merjünk az élet apró örömeivel élni, és téged dicsőíteni, neked hálásnak lenni érte, hanem aktivitásra is hívsz bennünket. És ez egyébként bennünk is van a szívünkben, hogy szeretnénk hozzátenni valamit ehhez a világhoz és az egyházhoz. Kérünk arra, hogy hadd tudjunk tényleg beleilleszkedni ebbe a munkába, bár szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy mi végezzük a te munkádat, csak nem vesszük észre. Mert emberi módon értelmezzük azt, amit csinálunk. Kérlek arra, hogy nyisd meg a szemünket a te dimenziódra ezzel kapcsolatban. Hogy amikor a munkánkat végezzük, akkor tulajdonképpen a te kreatív, fenntartó, működtető, gyógyító, megmentő, kijelentő, közvetítő, összekapcsoló munkádba veszünk részt a magunk helyén. És kérlek azért, hogy a szívünkben munkálkodj azzal kapcsolatban, hogy elengedjük a világias értékvilágot, ami tulajdonképpen megnyomorítja a mi saját lelki megélésünket, és elszomorít bennünket. Amikor elhisszük a világnak a különféle ilyen torz és gonosz, és nem tőled való üzeneteit, hogy most mi mikor vagyunk értékesek, vagy jelentősek, vagy nagyok, vagy hogy maradhat fenn a nevünk, meg ezek a hasonlók. Kérlek azért, hogy vedd ki ezeket az elménkből, a szívünkből. Hogy hadd legyen ott a te értékvilágot, hogy hadd tudjunk becsülettel egyszerűen helytállni, hogy lássuk az értékét ennek is. Hogy lássuk az értékét annak, hogy amikor egy kis dolgot megbütykölünk a világba, amikor 150 négyzetméteren lenyírom a füvet, hogy annak is van értéke. Nem csak az 1000 hektárnak, hanem a világ annyival is szebb lett, amennyit rám bíztál. És ránk bízol. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a munkánkat is úgy élhetjük meg, mint amikor egy gyermek együtt munkálkodik az apukájával. Veled. A mi atyánkkal. Hogy ott vagy jelen, ott vagy benne. És hogy szeretnél békességet adni. Szeretnél bennünket tovább lendíteni. Szeretnéd megújítani a munkakedvünket. A hozzáállásunkat. És kérlek, hogy ez az isteni áramkör is így hadd álljon helyre, hogy te munkálkodsz, te bevonsz bennünket, mi ezt meglátjuk, a helyén érezzük a szívünket, és ezért örömmel és hálával téged dicsőítve tudjuk megélni. azt, amit a világba végzünk, minden aktivitásunkat. Amen.